Az önkéntes adományokat majd az Isten tisztelet után ebbe a kis kosárba el lehet helyezni. És akkor az Isten tisztelet elején én a gyerekekhez szeretnék mindenek előtt szólni. Csak itt vannak gyerkőcök, akkor felétek fordulok. És lenne egy kérdésem, és az lenne a kérdés, hogy szerintetek vannak-e az állatoknak érzései? Éreznek-e szerintetek az állatok? Igen? Volt már, hogy tapasztaltátok mondjuk, hogy egy kutya vagy egy macska, amikor odabújik hozzátok, hát azok tele vannak érzésekkel, képesek szeretetet érezni, képesek félni. Úgyhogy az állatoknak is érzelmeik vannak ugyanúgy, ahogy mint nekünk embereknek. És a Szentírás azt tanítja nekünk, és a Jóisten azt tanítja nekünk, hogy ezeket az érzéseket, tehát az állatok érzéseit is vegyük nagyon komolyan, mert hogy ők is érző lények, és ennél fogva, hogy ők is éreznek, ők is félni tudnak, fájdalmat tudunk nekik okozni, ezért arra hív bennünket, és arra akar tanítani minket a Jóisten, hogy őket is tartsuk tiszteletbe, és védjük az állatokat. És találtam egy igét a Példabeszédek könyvében, amelyik a következőképpen hívja fel a figyelmünket arra, hogy hogyan bánjunk az állatokkal. És ez a Példabeszédek könyvéből szeretném, hogyha ezt jól megjegyeznétek, ezt az igét, a 12. fejezetnek a 9. versét olvasom nektek. Következőképpen hangzik. Az igaz az ő barmának érzéseit is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Megfigyeltétek ezt? Azt mondja a Szentírás, hogy azok az emberek, akik figyelnek az állatoknak az érzéseire, igazaknak mondja őket a Szentírás. Igazaknak mondja őket az Isten, akik olyan érzékenyek, és akik olyan tapintattal bánnak az állatokkal is, mint ahogy az embertársainkkal. Viszont azt is mondja, hogy vannak sokan olyanok is, akiknek a szíve kegyetlen, és akik nem foglalkoznak azzal, hogy az állatok is érző lények. És szeretnék itt egy nagyon tanulságos történetet megosztani veletek és elmesélni nektek. És ez a történet pedig úgy kezdődik, hogy először kérdeznék, szerintetek kialakulhat két állat között barátság? Lehet-e két állat között barátság? Mit gondoltok? Láttatok-e már mondjuk két olyan kutyát vagy cicát? Azért hozom ezeket az állatokat, mert nyilván velük találkozunk a leggyakrabban. De láttatok-e már két olyan kutyust mondjuk, akik úgy nagyon jól elboldogultak, és olyan jól el voltak egymással. Játszadoztak önfeledten. Láttatok már ilyet? Ugye? Aha. És a kis kölyök kutyák is játszottak egymással, ugye? Így van. Tehát az állatok között is kialakulnak érzelmek, kialakul közöttük is egyfajta barátság. És ez történt, képzeljétek el, egy kecske és egy szamár között. Ez már egy picit olyan furcsább barátság lehet, hogy hát két azonos állat között még csak-csak, de hogy nem csak azonos fajú állatok között, hanem különböző fajtájú állatok között is kialakulhatnak barátságok, és egy kecske és egy szamár között is kialakult egy barátság, csak éppen az történt, hogy ezt a kecskét elszállították. A szamarat ott hagyták, a kecskét pedig valamiért el kellett szállítani egy távolabbi helyre, talán valami nem állatkertbe szállították, de valamilyen farmra szállították, és miután elszállították ezt az állatot, ezt a kecskét, és berakták az új helyére, ez a kecske elkezdett nagyon szomorú lenni. És nem tudták, hogy miért szomorú, mert akik oda szállították, nem mondták, hogy ez a kecske nagyon jó barátságban volt egy szamárral, és az új gondozók meg egyszerűen értetlenül álltak az eset előtt, hogy a kecske nem evett, nem ivott, egész nap csak bent volt az aklába, lefeküdt és szomorkodott. És nem akart enni, nem akart inni, teljesen lebetegedett, lesoványodott, és eltelt körülbelül egy hét, és teljesen már szinte csontsovány lett a kecske, és nem tudták egyszerűen, megvizsgálták orvosokkal, állatorvosokat hívtak hozzá, és nem tudták, hogy mi baja van ennek a kecskének. Nem akar enni, inni. És ezek az emberek aztán eszükbe jutott, hogy megkeresik azt a helyet, hogy utána járnak annak a helynek, hogy vajon honnan jött ez a kecske. És vették a fáradtságot, felhívták, utána jártak, hogy akkor honnan jöhetett ez a kecske, És akkor derült ki, hogy hát ott volt egy nagyon jó barátja az előző helyén, a kecskének, ahonnan hozták, volt egy nagyon jó barátja, egy szamár. És arra gondoltak, hogy lehet, hogy az a baja a kecskének, hogy elszakították a barátjától, és azért olyan szomorú. Úgyhogy fogták magukat, nem kímélték a pénztárcájukat, saját költségen elutaztak arra a messzi tájra, hogy akkor ott a szamarat is elhozzák magukkal. Úgyhogy elutaztak, berakták a szamarat is egy szállítóautóba, és őt is oda hozták, ahova a kecskét. És képzeljétek el, hogy amikor megérkezett a szamárszállító autó, és még a kecske nem is láthatta a barátját, de már valószínűleg megérezte a szagát. És egy hét után először fordult elő, hogy hát amennyire a legyengült állapota lehetővé tette, de felállt, oda ment a kerítéshez, elkezdett megélénkült, elkezdett szaglászni, és amikor kiengedték a szamarat a szállítóból, akkor meg olyan nagy boldogság volt, beengedték, és újra együtt volt a két jó barát, a kecske és a szamár, és onnantól kezdve a kecske jó ízűen evett, ivott, meggyógyult, nem volt neki semmi baja, csak az volt a baj, hogy elszakították a barátjától. Tehát ezzel csak azt akartam így a szívetekre helyezni, hogy az állatoknak is ilyen komoly érzései és érzelmei lehetnek, és hogy nekünk embereknek ennyire komolyan kell venni, hogy hogyan bánunk az állatokkal. És ezt mondja nekünk, és megismételném az igét, és ezt jegyezzétek meg jól, azt mondja nekünk a Szentírás, hogy az igaz ember az ő barmának érzéseit is ismeri. Tehát az érzéseit is ismeri azoknak az állatoknak, akikért felelősséget vállalt, az istentelenek szíve, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Hát mi ne ilyen kegyetlen emberek legyünk, akik nem foglalkozunk az állatokkal, hanem legyünk mi is igaz emberek, akik odafigyelnek rájuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Most pedig, kedves felnőttek, hozzátok szólnék, és egy közös gondolkodásra hívnálak benneteket a mai délelőttön. És mielőtt felolvasnám a mai délelőtti ige hirdetésnek az alapigéjét, előtte szeretnék egy rövid felmérést végezni így családias körben magunk között, és szeretnék feltenni egy kérdést. És mielőtt feltenném ezt a kérdést, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy miután feltettem ezt a kérdést, az első gondolat, ami eszetekbe jut ennek a kérdésnek a kapcsán, azt majd, aki szeretné, az ossza meg velünk. De nagyon fontos, hogy ne gondolkozzunk úgymond sokat, hanem az első dolog, ami először úgy eszünkbe jut, ami feljön a gondolatainkban, azt ragadjuk meg. És a kérdés a következőképpen hangzik. Mi jut eszetekbe, amikor azt mondom, hogy szeretet? És akkor várom.
Adni.
Aha. Érzések, gondolatok, bármi jöhet. Tehát mi jutott eszetekbe, amikor ezt a szót kimondtam, hogy szeretet? Többiek? Még azért egy pár véleményre kíváncsi lennék. Melegség, melegség. Aha, melegség.
Erő.
Bizalom. Aha. Uh-huh. Kapni.
Önzetlenség.
Aha. Önzetlenség. Jó. Köszönöm szépen. Igazából csak arra szerettem volna választ kapni, vagy azért tettem fel ezt a kérdést, hogy vajon milyen elképzeléseink vannak nekünk a szeretetről, és valami ilyesmire vártam, és valami ilyesmi volt az előzetes elképzeléseimben, hogy ilyen fogalmakat, vagy ilyen gondolatokat fogtok mondani. Megfigyeltem, mindegyik valamiféle pozitív dologgal kapcsolatos, ugye? Ez nem meglepő, hát hogyha azt mondjuk, hogy szeretet, akkor természetszerűleg olyan dolgokra gondolunk, hogy békesség, boldogság, melegség, adni, jó érzések, konfliktusmentesség, szóval, hogy ezek az asszociációk jöhetnek fel bennünk. És a mai délelőttön arról szeretnék veletek tényleg közösen gondolkozni, és lesznek még majd ilyen kérdéseim, hogy vajon az az elképzelés, ami bennünk él a szeretetről, az vajon mennyire áll meg a Biblia mérlegén, és hogy mennyiben különbözik az Isten szeretete attól a szeretettől, amit mi gyakorlunk, vagy amit mi gondolunk. És akkor szeretnék egy igét felolvasni, és ez lenne a mai ige hirdetésnek az alapigéje, És ezt a Jelenések könyve 3. fejezetének a 19. verséből fogom olvasni. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 19. vers. Következőképpen hangzik, akinél van Biblia, keressük meg ezt a verset. Jól ismert ige vers ez, de talán nem mindig gondolkozunk róla olyan összefüggésben, ahogyan azt most megtennénk. Tehát Jelenések 3.19. Következőképpen hangzik ez az ige. Mondja az Isten, ez Jézus Krisztus szava. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. És hát így nyilvánvalóan az volt a célom ezzel a felméréssel, számítva rá, hogy pozitív dolgokat fogtok mondani, hogy utána szembe tudjam állítani, hogy az Isten szeretete sokkal több annál, és sokkal árnyaltabb, mint ahogy mi azt elképzeljük. És talán sokunk számára akár ez úgymond olyan sokkoló is lehet, amikor belegondolunk abba, hogy egy ilyen kijelentést tesz az Isten. Akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Szóval, hogy ez valami olyasmit mond nekünk, tehát hogy kinek jutnak pozitív gondolatok eszébe, amikor feddésről, fenyítékről gondolkozunk. Hát az semmiképpen nem lehet pozitív szerintem. Az valami negatív, az valami rossz dolog. Feddeni, meg fenyíteni, hát az senki nem akarja, hogy megfedjék, meg megfenyítsék. És az Isten mégis azt mondja, hogy az ő szeretete, az nem csak azokból a jó érzésekből áll, kétségkívül azokból is, amiket felsoroltunk. Melegség, boldogság, adás, önzetlenség, ezek mind beletartoznak. De azt mondja, hogy akiket én szeretem, azokkal nem csak így viselkedem, hanem őket megfeddem és meg is fenyítem. És csak arra szeretnék rámutatni, és ezt a gondolatot végigvinni, miközben összehasonlítjuk az emberi szeretetet az isteni szeretettel, hogy ez a gondolat, hogy az Isten szeretete az állhat feddésből és fenyítékből is, ez milyen idegen a mi természetünk számára. Senki nem volt itt sem közöttünk, akinek ez eszébe jutott volna, mert nem ez az ösztönös, nem ez fakad belőlünk, mert erről úgy nem nagyon akarunk tudomást venni, hogy az Isten szeretete az ilyen is lehet. És csak azzal azt a példát hoznám, hogy honnan indul ez a dolog. Gondoljunk vissza arra, amikor gyerekek voltunk. Tehát, hogy honnan indul ez az egyoldalú szeretet fogalmunk. Hogy amikor gyerekek voltunk, most gondoljunk vissza erre. Mit szerettünk jobban? Azt, amikor a szüleink megsimogattak minket, megdicsértek minket, megölelgettek minket, megpuszilgattak minket, vagy azt, amikor leszittak minket. Amikor következetesek voltak, szigorúak voltak, szabályokat húztak, korlátokat szabtak, megszittak, melyiket szerettük jobban? Hát egyértelmű, hogy a simogatást. Egyértelmű. A másikkal meg úgy voltunk, hogy ó, anya meg apa már miért csinálja meg ezt már megint? Hát mit követtem el, hogy így kelljen velem viselkednem? Nem is nagyon értettük azt, hogy miért kapunk sokszor esetleg ilyen szigorú dorgálást, vagy ilyen határoknak a betartását, és szeretném itt felolvasni egy barátomnak a nagyon rövid, de tömör vallomását, amikor nemrég erről beszélgettem vele, akkor olyan szépen megfogalmazta, hogy honnan is indul ez az egész torzulás a mi gondolkodásunkban. A következőt mondta nekem. Amikor a szüleim fettek, nem mondták el nekem, amikor megszittak, hogy azt miért teszik, és így nem is értettem az egészet. Ebből fakadóan aztán még inkább arra vágytam, hogy minden mindig szép legyen, és a dorgálással, intéssel úgy lettem egy idő után, hogy az minden csak nem szeretett. És szerintem ezt be tudjuk azonosítani a mi életünkben is, hogy amikor nem magyarázzák el nekünk a dolgokat, nem magyarázzák el nekünk, hogy azt miért kaptuk mondjuk azt a feddést, miért kaptuk azt a dorgálást, vagy azt a leszidást, miért büntetnek meg most minket, akkor a gyermek nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. És természetes reakciója, hogy akkor ezt besorolja abba a kategóriába, hogy ez nem lehet szeretet. És annál inkább vágyni fog arra a kellemes érzésekre, azokra a jó érzésekre, amiket itt most ti felsoroltatok. Amivel egyébként nincsen semmi probléma, hogy erre vágyik az ember, csak akkor lesz probléma, hogyha ez egyoldalúvá válik, és hogyha csak ez alakul ki a szeretet fogalmunkban, hogy a szeretet az pusztán egy ilyen érzelem. És így torzul el, tehát itt kezdődik, és így torzul el bennünk már kicsi kortól fogva a szeretetnek a valódi fogalma, azáltal, hogy ezekkel a jó érzésekkel, ezekkel az érzelmekkel, sokszor úgy is mondhatnám, hogy ilyen érzelgőséggel azonosítjuk a szeretetet. Hogy pusztán ennyi. És ezzel drasztikusan szemben áll, nagyon ellentétben áll az, amilyen az Isten szeretete, ahogy fel is olvastam az alapigéket, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. És már itt az elején le kell szögeznünk azt a gondolatot, hogy az Isten szeretetétől nem lehet elválasztani. A valódi szeretettől nem lehet elválasztani a feddés, a dorgálás, az intés, a határok megszabásának a gyakorlatát. Elválaszthatatlan a kettő. Erről kicsit részletesebben fogunk beszélgetni természetesen a továbbiakban, de még mindig inkább annál a gondolatnál időznénk egy kicsit, hogy milyen is az emberi szeretet ezzel összehasonlítva. Ugyanis ebből az igéből is kiderül, illetve azokból a gondolatokból, amiket eddig felszínre hoztunk, hogy amikor azt mondja az Isten, hogy ő akiket szeret, megfedi és megfenyíti, ez egy kezdeményező, ez egy aktivitást feltételező, ez egy cselekvő szeretet. Viszont amikor mi azt mondjuk, hogy mi csak ilyen érzelmekre, ilyen jó érzésre vágyunk, és ebben leeljük meg a boldogságunkat, az egy nagyon nagyfokú passzivitást feltételez. Ez egy nagyon nagyfokú passzivitást, hogy én vágyom arra, hogy jó legyen nekem, vágyom a szeretetre, de hogy azért aktívan tenni is kéne, az ebből a gondolatból, az emberi szeretetből a legtöbb esetben hiányzik. Mert azt gondoljuk, hogy akkor van szeretet, hogyha ez a jó érzés megvan. És akkor az a kérdés, és ezt most megint kérdésként teszem fel, hogy mikor érezzük azt, hogy megvan ez a jó érzés, amit a szeretettel azonosítunk. Mikor van ez meg? Mit gondoltok? Mikor van ez a jó érzés? Hogyan lesz ez meg?
Biztonságérzet,
igen. Hogyha biztonságban tudom magamat, igen. Ez is ide tartozik. Mikor van ez a jó érzés?
A feltétel nélküli érdek nélküliség.
És feltétel nélküliség, igen. Tehát, hogyha engem feltételek nélkül és érdek nélkül valaki önmagamért szeret. Igen, Kriszta? Hogyha nem kerülök önmagammal, vagy esetleg, meg esetleg egy másik emberrel is. Igen. Igen, ez is nagyon jó. Az emberi szeretet oldaláról, én ezt egyébként úgy fogalmaztam meg, hogy mi akkor szeretünk, akkor van meg ez a jó érzés, ha minket szeretnek, ahogy ugye erre el is hangzott egy gondolat. És hoznék egy példát, hogyha megkérdezünk valakit, megkérdezzük az embereket, hogy miért szereted a másik embert? Miért szereted a barátodat, a testvéredet, a feleségedet, a férjedet? Akkor az esetek túlnyomó többségében milyen válaszok szoktak érkezni? Miért szereted a másik embert? Milyen válaszok szoktak erre érkezni? Aha.
Hogy hozzám hogy viszonyul.
Hogy valahogy ilyen válaszok szoktak jönni, hogy olyan kedves velem, olyan megértő velem, olyan jól bánik velem. És amikor ezt megkapjuk az emberektől, akkor ez a jó érzés megvan. És akkor úgy gondoljuk, hogy akkor ez a szeretet. De ez egy nagyon egyoldalú szeretet, ahogy érzitek ti is. Mert ez attól teszi függővé a szeretetnek a létét, hogy velem hogy viszonyulnak. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy bármennyire nehéz is ezzel szembenézni, hogy nagyon sokszor mi másokon keresztül saját magunkat szeretjük. Mert hogy milyen jó velem. Másokon keresztül saját magunkat szeretjük. Aztán akkor is megvan ez a jó érzés, és a legtöbben szintén vágyunk erre, hogy amikor igazolnak minket, amikor nekünk adnak igazságot, még akkor is erre vágyunk, hogyha tudjuk, hogy valami rosszat tettünk. De még akkor is nagyon sokszor arra vágyunk,
hogy de azért engem fogadj el így, ahogy vagyok. Mert amikor igazolnak minket, akkor nem vagyunk konfliktusban, akkor nem kell azzal mégsem szembenézni, hogy én is elkövethettem mégis talán valami rosszat. Mi azokat szeretjük, akik igazat adnak nekünk. És nem pedig azokat, akik állandóan felhívják a figyelmünket arra, hogy esetleg milyen hibával rendelkezünk. Meg hogy mind kellene javítani, meg milyen jellembeli fogyatékosságaink vannak. Hadd hozzak megint egy gyakorlati példát. Menjünk vissza megint egy picit a gyerekkorba, de akik most is folytatnak tanulmányokat, nem is kell, hogy visszamenjünk. Melyik tanárt szerettük mi jobban? Azt a tanárt, aki szigorú volt, következetes volt, de igazságos, aki számon kérte a tananyagot, és hogyha nem tanultunk, akkor annak meglett a következménye, beírta az egyest. Ezt a tanárt szerettük jobban, vagy azt a tanárt szerettük inkább jobban, aki olyan engedékeny volt, akivel haverkodni lehetett, aki mindig viccelődött, és aki, hogyha nem is készültünk, annak nem lett következménye, mert azt mondta, hogy jó van, majd legközelebbi órára tanuld meg jobban, és nem írta be az egyest. Melyik tanárhoz vonzódtunk jobban? A szigorúhoz? Aha. És akkor is, amikor gyerekek voltatok? Mert hogy most kihez viszonyulnánk jobban, de én azt vettem észre, hogy azért a gyerekek többsége, hadd kérdezzem meg, melyik tanár a szimpatikusabb a kettő közül? Melyiket szereted jobban? Mert úgy természetszerűleg melyikkel töltenél el időt inkább? Aha. Aha. Akikben mindkettő megvan. Igen, az a legszerencsésebb. De alapvetően azoknak az embereknek a társaságát, de ez még felnőtt korban is sokszor így van, hogy azoknak az embereknek a társaságát keressük inkább. Nyilván, tehát mások vagyunk és más gondolkodásmóddal bírunk, de inkább azoknak az embereknek a társaságát keressük, ahol akik nem szólnak meg minket, akik nem szidnak le minket, akik nem hívják fel folyamatosan a figyelmet arra, hogy már megint rosszat tettél. Nem? Hogy lehetnek kivételek természetesen, és jó, hogyha abba az irányba haladunk, de hogy inkább ezeknek az embereknek a társaságát keressük. És hogy ez is egy olyan tulajdonsága az emberi szeretetnek, amelyik csak azt keresi, hogy jó érzés, és hogy egy olyan kellemes környezetben legyen. És erre az egészre egy nagyon döbbenetes állítást tesz az emberi szeretetre, pontosan ezen tulajdonságok miatt a Szentírás, amikor Hóseás könyve 6. fejezetének a 4. versében azt mondja, azt a jellemzést teszi rólunk emberekről, és a mi emberi szeretetünkről, tehát Hóseás 6.4-ben, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat. Szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Milyen a reggeli felhő? És milyen a korán múló harmat? Azonnal elillan. Azonnal elillan. Van valamiféle, tehát nem azt mondja a Szentírás, hogy, hogy nincsen emberi szeretet. Van valamiféle emberi szeretet, de azt mondja rá, hogy az olyan gyenge és olyan illékony, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat. És ezzel szemben pedig azt mondja, és sok igét idézhetnénk, de talán a legideillőbbet idézem az első korintusi levél 13. fejezetéből, ugye a jól ismert szeretet himnuszából, amikor azt mondja, ezzel az emberi szeretettel szembeállítva az isteni szeretetet, hogy soha el nem fogy. Az emberi szeretet a felkelő nap derengő és alig érezhető erejétől is elmúlik, még azt mondja, hogy az isteni szeretet soha el nem fogy. És az a nagy kérdés, hogy a mi emberi szeretetünk miért olyan illékony, miért olyan gyenge, és az isteni szeretet meg miért olyan erős, hogy soha el nem fogy. És a választ a kérdésre pont ebben a passzivitás-aktivitás ellentét párban találjuk meg, mert az Isten szeretete az mindig egy kezdeményező, az mindig egy cselekvő szeretet, és ennek azért van jelentősége, mert soha nem függ a körülményektől. soha nem függ attól, hogy ő milyen választ kap erre a szeretetre, hanem önmagában létezik, és ezért nem fogy el soha. Míg az emberi szeretet azért olyan gyenge, és azért olyan illékony, mert minden körülménytől függ. Attól függ az én szeretetem, hogy a másik hogyan fog majd hozzám viszonyulni. Gondoljatok csak arra, megint hoznék egy példát, hogyha vegyük a párunkat, a barátunkat, a testvérünket, mindegy, csak valaki közelállót hozzánk. Hogyha ez a közelálló ember velünk kedvezően bánik, jól bánik velünk, olyan dolgokat tesz, ami simogatja a lelkünket, hát akkor nehéz vagy könnyű szeretni? Hát olyan könnyű szeretni olyankor a másik embert, nem? De mi van akkor, amikor ez az illető csúnyán bánik velünk? Morcos, nem szól hozzánk, vagy csúnyán szól hozzánk. Akkor is könnyű szeretni? Hát akkor nagyon nehéz szeretni. Akkor mi is dacosak leszünk, megsértődünk. Hát miért viselkedsz így velem? Miért mondasz nekem ilyeneket? Hát eddig olyan szépen viselkedtél. Most miért kell ezt elrontani? Amikor megsértődünk, és rögtön látjuk azt, hogy a mi szeretetünk nagyon sokszor attól függ, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk, és ettől tesszük függővé. Szeretnék itt felolvasni, és ajánlani és egy könyvet, Sós Attilának a Szeretet himnusza című könyvét, és ennek a 28. oldaláról két idézetet fogok felolvasni. Egyrészt, hogy az isteni szeretet mennyire nem olyan alapon működik, ahogy a mi emberi szeretetünk azt elképzelné, vagy ahogy a mi az emberi szeretet gyakorlatunk teszi. Azt írja itt a szerző. A szeretet nem valamiféle érzelmi állapot csupán. Ez inkább kísérő jelensége a szeretetnek, hanem a gyakorlatban minden ember iránt megnyilatkozó, önzetlen gondolkodásra épülő, cselekvő életelv. Nem függ a szeretet tárgyától, annak értékétől, hanem minden emberben fölfedezi a legnemesebb, legfontosabb szükségleteit, és annak betöltésével értékké teszi azt. Tehát amit addig is megfogalmaztunk, hogy az isteni szeretet, a valódi szeretet nem azért alakul ki, mert valaki velem jól viselkedik, vagy valaki jól bánik a másik emberrel, hanem kezdeményez, cselekszik, és értéket teremt abban, akire irányul. Óriási a kettő között a különbség. És mi sokszor ebben a passzivitásban látjuk a szeretetnek a valódiságát, hogy akkor van igazán szeretet, hogyha ezek a jó érzések megvannak, tehát engem szolgáljanak ki, és ezzel nagyon ellentétes az isteni szeretet. Hogy? 28. oldal. És ugyanerről az oldalról szeretnék olvasni még egy idézetet, amikor a szerző Erik Frommot idézi. Ugye Erik Frommnak jól ismerjük a Szeretet művészete című munkáját, illetve hát az ugye egy elhíresült munka, és Erik Fromm is eljut arra ebben a könyvben. Vannak benne nagyon biblikus szempontok is, nem minden biblikus, de sok biblikus szempont is van benne, de arra eljut a szerző, hogy a szeretet az nem egy passzív érzelem, hanem az egy művészet, ahol cselekedni kell. Így idézi a szerzőt ebben a könyvben a Sós Attila. A szeretet tevékenység. Nem passzív érzelem, nem beleesünk, hanem helytállunk benne. Legáltalánosabban úgy írhatjuk le a szeretet cselekvő jellegét, hogy szeretni elsősorban annyi, mint adni, nem pedig kapni. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, az felad valamit. Megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz. És most figyeljetek, az olyan ember, akinek jelleme megrekedt a befogadó, kihasználó, felhalmozó beállítottság szintjén, az csak ugyan ezt érzi, amikor ad. Hogyha nagyon röviden akarnám megfogalmazni ezt a gondolatot a témánk vonatkozásában, akkor a következőt mondanám, a mi szeretetünk, az emberi szeretet, bármennyire is nehéz szembenézni vele, az egy önző szeretet, amely mindig csak kapni akar, elvárásai vannak, feltételekhez kötött. Ilyen az emberi szeretet nagyon sokszor. Az isteni szeretet pedig önzetlen és értéket teremt abban, aki felé irányul, és nem függ attól. És ezeken a példákon túl szeretnék még egy aspektusára, még egy szempontjára kitérni, hogy milyen is ez az önző szeretet. Ugyanis az önző szeretet abban is megnyilvánul, amikor nem feddünk. Abban is megnyilvánulhat az önző szeretet, hogy nem szólunk a másiknak. És amikor én ezen gondolkoztam, vagy ezzel a gondolattal így szembenéztem, akkor arra jöttem rá, hogy egy olyan embernek tényleg ez a feje tetejére áll akkor itt minden, mert hogy az ember abból indul ki, hogy ezt a jó érzést, ezt fenntartsa, mert ezt gondolja a szeretetnek, hogy legyen meg ez a kellemes érzés. És amikor mi feddünk, akkor mindent teszünk, csak nem ezt a kellemes érzést biztosítjuk a másik embernek. Mert hát kinek jó érzés, amikor megszidják? Kinek jó érzés? Kinek okozunk jó? Jó érzés, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy ebben hibáztál, vagy ezen a jellemtől? Ez egy borzasztó érzés. És mégis azt mondjuk, és a Biblia azt állítja nekünk, hogy amikor ezt nem tesszük, na az a nem szeretet. És az a valódi szeretet, amikor ezt megtesszük. Tehát ez egy olyan mértékű gondolkodásbeli megváltozást, egy 180 fokos fordulatot kíván az embertől, amit nem olyan könnyű végrehajtani a gyakorlatban. De hadd mondjam, és hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az, hogyha nem feddünk, annak két önző oka van alapvetően. Két önző oka van, és ezért hívom én is önző szeretetnek azt, amikor nem szólunk a másik embernek. Az egyik, hogy el akarjuk kerülni a konfliktust. Mert alapvetően konfliktus kerülök. A legtöbb ember alapvetően konfliktus kerül. Nem mindenki, de a legtöbb ember. De itt az a jelenség rajzolódik ki előttünk, hogy én nem akarok konfliktusba kerülni. Tehát, hogy nekem legyen jó, hogy én ne érezzem azt a kellemetlenséget, ami azzal jár, hogy szólok valakinek a hibája miatt. Ez az egyik önző ok. A másik önző ok meg a félelemből fakad. Mert olyan dolgok jelennek meg ilyenkor, hogy én észrevettem a gondolatainkban, hogy mit fognak rólam gondolni. Rólam mit fog gondolni a másik ember, hogyha én felhívom a figyelmét a hibájára. Meg az a gondolat jelenhet meg bennünk, hogy hát, hogyha én szólok, akkor tönkre fog menni a kapcsolat, meg biztos nem fog szeretni engem. Megint csak arról szól, hogy én. Meg hogy engem, meg rólam, meg mi lesz velem, hogyha én ezt megteszem. És én ezért hívom, és ezért hívja a Biblia önző szeretetnek, amikor nem szólunk. És azt a példát szeretném itt megemlíteni, illetve inkább először kérdezni, hogy ti hogyan vagytok ezzel, hogy olyan helyzetben, amikor ilyen lehetőségünk van, hogy meglátjuk valakiben a hibát, akkor inkább szólunk, vagy nem szólunk? Inkább kerüljük a konfliktust, vagy belemegyünk? Melyik jellemző inkább rátok?
A kerülés.
A kerülés, ugye? Sokszor még a leghatározottabb emberekre is a kerülés jellemző. Tehát inkább ezt választjuk. Azért mondom, hogy mások vagyunk, és vannak kivételek, de hogy inkább a kerülés jellemző rá. De vegyünk egy példát. Van egy barátunk, testvérünk, bárki, és rajta kapjuk, hogy füllent. Rajta kapjuk, hogy füllent. De nem szólunk. Aztán igazoljuk is általában, hogy miért nem szólunk, majd szól neki más, nem vagyok vele olyan kapcsolatban, nem vagyok olyan viszonyban vele, stb. Jöhetnek még a kifogások, és nem szólunk neki. És azért jól tudjuk azt, hogy a bűnnek és a rossz szokásoknak nem az a tulajdonsága, hogy maguktól megrekednek egy szinten, hanem hogy egyre inkább mélyülnek és súlyosbodnak. És a füllentésből hazugság lesz, a hazudozásból meg előbb-utóbb egy hazug jellem válik. És akkor én megkérdezem, hogy aztán tegyük fel, hogy ennek a barátunknak lesz egy párkapcsolata, amiben boldog lehetne, amiben kiteljesedhetne. De ez a párkapcsolat zátonyra fut. Miért? Mert a másik ember nem tud együtt élni azzal, hogy egy hazug jellem veszi őt körül. És vége szakad ennek a kapcsolatnak. Akkor nekünk nincs felelősségünk abban, hogy nem szóltunk. De nagyon komoly felelősségünk van, mert mi is hozzájárultunk ahhoz, Annak leple alatt, hogy majd más szól neki, meg nem az én dolgom, meg csak fájdalmat okoznék neki, az én felelősségem is. Akkor mi volt a szeretet megnyilvánulása? Az, hogy félre dobtam? Az, hogy félre néztem? Az, hogy elnéztem neki a dolgait? Azt hiszem, hogy semmiképpen nem alkuthatunk meg, vagy nem fogadhatjuk el ezt a gondolatot. De hadd hozzak egy másik példát is, megint személyes beszélgetésből fakadóan. Nemrég egy közeli ismerősöm, akinek egy gyermeke van, a következőt mondta, és így kifakadt, amikor beszélgettünk erről a témáról, azt mondja, Sanyi, hidd el, hogy tudom, hogy az lenne a valódi és az igazi szeretet, ha szólnék a gyereknek, amikor már követelőzik a 654. játék miatt. Már van neki rengeteg, de mindig követelőzik. Tudom, hogy nemet kéne mondani neki, de nem tudok. Olyan szép nagy szemekkel néz rám, nagy boci szemekkel, és nem tudok nemet mondani neki. Tudom, hogy nem így kéne tenni, de nem tudom megtenni. Nagyon sok szó esik a mai világban így a szabad elvű nevelésről. Hogy a gyereknek meg kell engedni mindent, nem kell neki korlátokat szabni, hadd fejlődjön úgy, nehogy megbántsuk a lelki világát, inkább fejlődjön úgy, ahogy magától tenni, és ne szabjunk neki korlátokat. És ne legyünk szigorúak, és ne állítsunk fel szabályokat. Hadd kérdezzem meg, hova vezet szerintetek az ilyen? Milyen felnőttek lesznek azokból a gyerekekből, akik soha nem találkoztak a korlátokkal és szabályokkal? Anarchikus.
Bizonytalan.
Frusztrált. Hadd olvassak fel egy döbbenetes idézetet Ellen White gyermeknevelés című könyvéből. Azokról a gyerekekről, akiket úgy magukra hagynak, tehát akiknek nem állítanak felszabályokat, azt mondja, szenvedélyesek, erőszakosak és fegyelmezetlenek lesznek, mindenkit a saját akaratuk szerint próbálnak irányítani, és ha ez nem sikerül, úgy érzik, hogy az egész világ őket bántja, és ezért ellene fordulnak. Lehetetlen, azt mondja, lehetetlen lefesteni azt a gonoszságot, amit egy szabadjára hagyott gyermek okozhat. Lehetetlen lefesteni azt a gonoszságot, amit egy szabadjára hagyott gyermek okozhat. Nem kell messzi mennünk bibliai példák. Nézzük meg Éli fiainak az esetét. Nem kaptak soha igazi fegyelmezett nevelést. De nézzük meg Dávid fiait. Ugyanazt olvashatjuk, hogy nem akarta őket megbántani, nem akarta megszomorítani őket. Az apjuk mi lett az eredménye? Anarchia lett az eredménye, frusztráltság, erőszak. Tehát ez történik. És ide érkezünk meg ezzel a gondolattal, hogy az Isten ezt nem engedi meg. Nem engedheti meg. És hogy feltehetjük azt a kérdést, és úgy belülről ellenkezhetünk az ellen, hogy miért ilyen szigorú, úgymond, vagy igazságos az Isten szeretete, amikor nem erre vágyunk igazán. És feltesszük, hogy muszáj, hogy ilyen legyen az Isten szeretete. Nincs valami kerülő út. Nem lehet, hogy mégis mi gondoljuk rosszul. És az a helyzet, hogy nem. Hogy nem, mert hogy azért szeret minket így az Isten, és azért szükségszerű és törvényszerű, hogy ilyen szeretettel legyen felénk az Isten, mert ez miattunk van. Épp a saját önzésünk miatt, amit itt feltártunk részben, hát amennyire csak idő van rá, meg amennyire csak el tudunk benne mélyedni, hogy valahol az önzést meg kell állítani, mert hogyha valaki nem szab neki korlátot, akkor az elmos mindent. Nem mindig lesz ilyen az Isten szeretete. De azt meg kell értenünk, hogy ezen a földön, a bűn világában, és a bűn természete miatt az Isten szeretete nem csak jó érzésekből és érzelmekkel van átszőve, hanem igazságos is. Ezt a szakma úgy mondja egyébként, hogy melegkorlátozó. Melegkorlátozó szeretettel szeret minket az Isten. És különben is egyébként már egyszer megmutatta nagyon érzékletesen az Isten, hogy milyen az, amikor ő nem szab korlátokat. Amikor ő következmények nélkül hagyja a törvényszegéseket és a bűnt. Ezt megmutatta már egyszer az egész világ mindenségnek, hogy hova vezet ez. És szeretnék itt felolvasni a Jób könyvének a 22. fejezetéből egy ige szakaszt. A Jób könyve 22. fejezetének a 15-től a 18. verséig fogom felolvasni most a Szentírás. Tehát Jób 22-15-től 18-ig. Ahol egy pici bepillantást nyerhetünk abba, hogy milyen volt az özönvíz előtti világ. Milyen erkölcsök uralkodtak akkor? Milyen volt az embereknek a hozzáállása, és hogy mi lett ennek az egész történetnek a végkifejlete? Azt mondja itt Jób könyvében a Szentírás. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt elragadtattak, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. Szóval ez döbbenetesnek tartom ezt az egész történetet, hogy az özönvíz előtti világban mindenki tudatában volt annak, és senki nem kételkedett abban, hogy az Isten létezik, és ő a teremtő, és ő a mindenható, és tőle származik minden, és tudatosan azt mondták neki, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled. És hogyan nyilatkozott meg az Isten szeretete? Ennek ellenére megtöltötte a házaikat jóval. Tudjuk jól, hogy a törvényeket csak az özönvíz utáni világban fektette le az Isten. Az özönvíz előtt nem voltak törvények, nem volt olyan értelemben következménye annak, hogy az ember bűnt követett el, hogy nem jött az ítélet, nem jöttek a korlátozások, nem jöttek a szabályok. És mi lett az egésznek a vége? Az lett a vége, ami szerintem az egyik legdöbbenetesebb ige a Szentírásban, hogy ennek a szabályok nélküli, korlátozások nélküli, mindent megengedő hozzáállásnak az lett a vége, amit 1 Mózes 6.5 a következőképpen mond. Megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Na ide vezetett. Ide vezetett a következmények nélküli élet, a korlátok nélküli élet. Ezt mutatta be az Isten, hogy ez lesz belőle, és újra kellett indítani az egész emberi történelmet. És ezt nem teszi meg még egyszer az Isten, hogy következmények nélkül vagy korlátok nélkül hagyna bennünket, hanem éppen a mi érdekünkben felhívja a figyelmet, és mindig megfed és megdorgál minket, és nem fogja jóvá hagyni az életünkben a bűnt, és nem fogja jóvá hagyni a gonosz és rossz szokásokat. Az a nehézség ennek az egész kérdésnek, ugye, nem is azt mondanám, hogy a megértésében, mert megérteni még megértjük ezt. Be is láthatjuk az igazság tartalmát, csak úgy a természetünkkel annyira idegen, hogy olyan nehezen fogadjuk el. Mert amikor az Istenről gondolkodunk, és az Isten szeretetéről gondolkodunk, akkor én azt vettem észre, hogy két végletbe esünk. Mint általában mindig mi végletekbe esünk a gondolkodásunkban. Az egyik véglet az, hogy az Isten egy olyan Isten, aki csak szeretni képes, és mindent elnézés, én úgy, ahogy vagyok, jó vagyok, és nem kell, hogy megváltozzak, mert az Isten engem így is szeret. Tehát ez az egyik véglet, amiben esünk. A másik végletbe meg akkor szoktunk esni, amikor az Istenről, mint büntető Istenről beszélünk. Aki alig várja, hogy valami hibát elkövessünk, és rögtön lesújthasson ránk a villámaival a fellegekből. Ez a két véglet van. De az, hogy, és ilyet ember nem tud kitalálni, mert mi tényleg így tudjuk csak elképzelni emberi erőből és ösztönös gondolkodásból az Istent. De az, hogy az igazság, az igazságosság, ami következetességgel sokszor meg szigorúsággal is együtt jár, együtt legyen a szeretettel és a kegyelemmel, na ilyet nem talál ki ember. Márpedig az Isten szereteténél az igazságosság, a következetesség, a szigorúság, a meleg korlátozás és a szeretet és a kegyelem az egyszerűen olyan szintű egységben van, ami szétszakíthatatlan. Hogy mondja János evangéliuma első fejezetében az ige Krisztusról, aki teljes volt, kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal. Nem azt mondja, aki teljes volt kegyelemmel, vagy nem az, hogy aki teljes volt igazsággal, a kettővel együtt volt teljes. A kettővel együtt volt teljes, és nem lehet szétszakítani a kettőt. Mi mindig szétszakítjuk, mi mindig szétszedjük. Vagy így tudjuk nézni, vagy úgy. De hogy ez a kettő együtt van. Ez elképzelhetetlen, és szeretnék itt egy gyönyörű idézetet olvasni a Krisztushoz vezető lépések című könyv. Hát ez sok kiadást élt meg, én ebből a piros változatból, vagy a piros kiadásnak az 5. oldaláról olvasom, de az első fejezetben, az Isten szeretete az emberek iránt című fejezetben olvasom, hogy Jézusnál a gyakorlatban mit jelentett ez, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát a Krisztus szeretete milyen volt? Ugye mert egyszer azt látjuk, hogy a farizeusokat megfeddi nagyon keményen, nagyon komoly dorgáló szavakkal, máskor meg azt látjuk, hogy úgy bánik az emberrel, mint valami üveg edénnyel, aki bármelyik pillanatban összetörhet. És a következőképpen lehet ezt úgy értelmezni, hogy ez a kettő együtt van az Istennél. Azt mondja, Jézus, noha az igazság egyetlen szavát sem hallgatta el, mégis mindenkor szeretettel szólt. Az emberekkel érintkezve mindig a legkörültekintőbb tapintatot, legnyájasabb figyelmet tanúsította. Sosem volt udvariatlan, sohasem ejtett ki ok nélkül szigorú szót, sosem okozott elkerülhető fájdalmat érzékeny léleknek. Bár szólta, egyre szólta az igazságot, de mindenkor szeretett teljesen. Szíve mélyéből elítélte az álszenteskedést, hitetlenséget, bűnt. És figyeljetek, mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. De kiejtette. Kiejtette, mert ki kellett, hogy ejtse. De könnyektől sajgott akkor is, amikor ezt meg kellett tenni, de tudta, hogy meg kell tenni, mert különben csak még tovább sokasodott volna a bűn és a rossz szokásoknak, nem lett volna gátszabva. És az egész világ, az egész gondolkodásmódja ennek a, hadd használjam ezt a szót, posztmodern társadalomnak, mert nagyon befolyásolja a gondolkodásunkat, le akarja választani, és állandóan erre törekszik, hogy leválassza az igazságot a kegyelemről és a szeretetről. A szeretetet és a kegyelmet akarja túlhangsúlyozni, ez a lényeg, az, hogy mi az igazság, az nem számít. Ugye az igazság pluralizmusának a korában élünk, amikor azt mondjuk, mindent lehet, neked is igazad van, neked is, csak hogy ne kelljen már ütköznie a véleményeknek. Egy a lényeg, szeressük egymást, gyerekek. Hát bocsánat, hogy így mondom, de tényleg ez van. Ez megjelenik számtalan rétegében és számtalan helyén a társadalmaknak és abban, ahogy érintkezünk egymással, a politikától kezdve a vallási párbeszédeken keresztül, mindenhol ez a szlogen. Szeressük egymást, gyerekek, ez a lényeg. Tegyél, amit akarsz, csak legyen szeretet. És ez borzalmas következményekkel jár, mert az Isten szeretete az nagyon különbözik ettől. Ezzel a momentummal, hogy leválasztjuk az igazságot a szeretetről és a kegyelemről, ezzel egy olyan hamisított szeretet fogalmat hozunk forgalomba, ami pusztító erejű. Jó szándék mellett. És annak leple alatt, hogy nem akarunk a másiknak fájdalmat okozni, és mi megbecsüljük a másikat, és gondolkodjon úgy, ahogy akar, meg higgyen, amiben akar. Ennek az egésznek a leple alatt, hogy nehogy fájdalmat okozzunk, nehogy konfliktusba kerüljünk a másik emberrel, megalkusszunk sokszor a bűnnel. Megalkusszunk a rossz szokásokkal. És megint csak hadd hivatkozzak ennek a gondolatnak a vonatkozásában egy igére, méghozzá a Példabeszédek könyve 27. fejezet 6. versére, ami szintén egy alap, amikor erről a témáról beszélgetünk. Példabeszédek könyve 27. fejezet 6. verse. Következőképpen olvasom. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Én ezt úgy tudtam megfogalmazni magamnak, hogy lehet szeretetből fájdalmat okozni egy másik embernek. Mert fájdalommal jár, amikor felhívjuk a másik ember figyelmét arra, hogy hibázott, vagy hogy valamin változtatni kéne. Én nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, akinek ez olyan jól esne. De ha szólunk emiatt, az mindig fájdalom okozással jár. De ez lehet jó szándékból, ez lehet szeretetből. És hogy folytatódik az ige? Temérdek a gyűlölőnek csókja. Ez lefordítva annyit jelent, hogy lehet szeretetet imitálva gyűlölni a másik embert. Lehet szeretetet imitálva gyűlölni a másik embert. Gondoljunk csak arra, sokan még dolgoztok, sokan talán már nyugdíjasok vagytok, de biztos, hogy találkoztatok azzal a jelenséggel, amikor mondjuk ott vagyunk egy munkahelyen, ott vagyunk egy irodában 3-4 ember. És én nagyon sok ilyen történetet hallottam mostanában. Hogy úgy a felszínen, a felszínes csevegések, a trécselések szintjén úgy minden rendben van. Mosolygunk egymásra, és amikor valaki kimegy ebből az irodából, rögtön összesúgnak a háta mögött. És az emberek miközben mosolyognak egymásra, és a legjobb arcukat, és a legjobb formájukat hozzák, közben egy kanál vízben meg tudják egymást folytani. Hát akkor ez a valódi szeretet, hogy ne beszéljünk arról, ami konfliktust okozna, tartsuk fenn mindenáron azt a látszatot, hogy minden rendben van, de közben meg a szívemben meg tudnám folytani a másikat egy kanál vízben. Ez lenne akkor a valódi szeretet. Ez egy hamis szeretet fogalom. És nagyon veszélyes, és óvakodjunk attól, hogy ebbe beleessünk. És talán sok vonatkozásban beszéltünk, vagy ugye eddig is úgy próbáltuk összehasonlítani az emberi szeretet és az isteni szeretet fogalom közötti különbségeket, de talán a legfontosabbal és a legnagyobbal még nem foglalkoztunk, és szeretném itt idézni Pilinszky Jánosnak a gondolatát, aki a Szentírás margójára című rövid gondolatmenetében a következőt fogalmazza meg az isteni szeretetnek a gyakorlatáról. Egyben rámutat arra is, hogy ezzel szemben mennyire kifordultan, kificamodottan gyakoroljuk mi a szeretetet sokszor. Azt mondja Pilinszky, gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Az Isten a bűnöst, az embert mindig szereti. A legmélyebb, a legodaadóbb, a legérzelemdúsabb, még ezt is hozzátenném, szeretettel. De soha nem hagyja jóvá azt. Soha nem hagyja jóvá a bűnt, soha nem hagyja jóvá a rossz cselekedeteket, soha nem hagyja jóvá a rossz szokásokat, mert ő egy egész más perspektívából nézi az életünket. Ő abból a perspektívából tekint ránk, és szeret minket, hogy örök élettel akar megajándékozni. Aminek pedig feltétele, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől, és a rossz szokásainktól. Mert az Isten bűnnel együtt nem lakik. És ő ebből a perspektívából nem hagyhatja jóvá, és nem is hagyja jóvá. Ilyen az ő szeretete. Ezzel szemben mit csinál az ember sokszor? Azt mondja az Isten, gyűlöli a bűnt, és szereti a bűnöst. Az ember sokszor meg éppen fordítva van. Szereti a bűnt, és gyűlöli a bűnöst. Szereti a bűnt, és gyűlöli a bűnöst. És az emberek, mivel szeretik a bűnt, és ragaszkodnak hozzá, ezért két végletes magatartásba esnek megint. Az egyik, hogy nem feddenek, amit már beszéltünk. De miért nem? Mert ha feddenének, akkor nekik is meg kéne változni, hogy legalább hitelesen tehessék azt. Mert milyen jogalapon van nekem megfeddeni egy másik embert egy olyan dologban, amiben én is hibás vagyok. Tehát mondjuk én is egy hazudós ember vagyok. Hát magam előtt sem fogom hitelesnek érezni magamat, hogy megfedjem a másikat sokszor. De mivel ragaszkodok hozzá, vagy nem tudok rajta, vagy nem akarok rajta változtatni, mert szeretem a bűnt, ezért inkább nem feddem meg. Mert akkor nem kell változtatni magamon sem. A másik véglet, amiben megesünk, hogy úgy megfedjük a másikat, hogy ott aztán irgalom meg kegyelem az olyan messzi van, nem is látják egymást. Hogy akkor meg olyan kegyetlenül, olyan irgalmatlanul tudnak néha szólni emberek egymáshoz, hogy abban szeretet az nincsen. Szóval, hogy az emberek azonosítják gyakran a másik embert a bűnével, soha nem tesz az Isten ilyet. Mi meg, hogyha valakit, és mondjuk legyünk ennél a füllentős példánál, beleeshetünk, és beleszoktunk néha esni, hogy füllentünk. Még akár mostanában is beleeshetünk. És hogyha beleesünk egy ilyenbe, És valaki ezt észreveszi. És aztán azt mondja nekünk olyan nagyon kegyetlenül és irgalmatlanul, hogy micsoda egy hazug ember vagy te. Akkor az hogy esik nekünk? Hogy? Szörnyen. Mert nem érezzük igazságosnak, ugye? Mert nem vagyunk hazugok. Beleestünk egy bűnbe, elestünk, füllentettünk egyet. De nem jellemző ránk. És ne azonosítsanak engem azzal, hogy én hazug vagyok, amikor csak füllentettem. Az a természetes igazságérzetünk is ezt kívánja. De mi sokszor ezt tesszük. Egyből ítéletet mondunk, egyből ítélkezünk a másik. Hallunk egy pletykát, hogy ez az ember mit csinált. És mi az első gondolatunk? Micsoda egy utolsó alak ez az ember. Ilyet mert megtenni. Egyből ez jön belőlünk, az ítélkezés, az, hogy azonosítjuk a másik embert a bűnével, és nézzétek meg az Isten, nézzétek meg Krisztust, hogy ő amikor odavitték és vádolták a farizeusok, a házasságtörő asszonyt, hogy ez az asszony már megint paráználkodott, és halált érdemel. Akkor nézzük meg Krisztus, hogy az ő szeretete hogyan nyilvánult meg ebben a történetben. Nem tudjuk az egészet, de egy elég jól ismert történet. Hogy a végén megkérdezi, miután elmentek a farizeusok Jézus nagyon tapintatos feddésére, akkor megkérdezi, hogy senki sem kárhoztatott-e téged? És azt mondja a nő, hogy senki, Uram, én sem kárhoztatlak, én sem vádollak, eredj el és többé ne vétkezzél. Hát a kegyelem és az igazság, a szeretet és az igazság ebben a történetben olyan gyönyörűen kirajzolja az Isten szeretetét. Nem nézte el az asszonynak a bűnét Krisztus, mert azt mondja, hogy tudom, hogy vétkeztél. Eredj el, és többé ne tedd. Tudom, hogy megtetted. Tehát valóban bűnös volt az asszony, de az Isten szeretete hogy emelte fel ezt az asszonyt? Hogy nem azonosította a bűnével, hanem azt nézte, hogy mi lehet ebből az asszonyból, hogyha sikerül ebből megszabadulni, mert a lelke mélyén nem ilyen, és nem erre vágyik. És itt emelte fel az asszonyt. És talán éppen ez az oka, ez a magatartásunk, ez az emberi gondolat, hogy mi szeretjük a bűnt, és nem akarjuk, hogy elvegye tőlünk az Isten. Nem akarjuk, hogy vége szakadjon valaminek, ami sokáig örömet okozott nekünk. Talán éppen ezért mondja T.S. Eliot is. Van egy számomra döbbenetes idézete, amikor azt mondja, hogy nem félünk annyira az emberek igazságtalanságától, mint Isten igazságától. A kéztől az ablakon, tűztől a zsúptetőn, az ököltől a kocsmában, a csatornába taszítástól nem félünk úgy, mint Isten szerelmétől. Mindentől kevésbé félünk, mint az Isten szerelmétől. És talán éppen ez a magatartásunk, vagy éppen ez a mozzanat lehet mögötte, hogy azért félünk annyira az Isten szeretetétől, és azért ragaszkodunk annyira a saját elképzelésünkhöz, mert az Isten szeretete az egy igazságos szeretet. És nem akarjuk, hogy ez az igazság megítéljen bennünket, mert akkor változtatni kellene a szokásainkon, el kellene hagynunk a bűneinket, és ezt nem akarjuk. Az Isten szeretetéből mi is csak sokszor a kegyelmet, meg ezeket a jó érzéseket, az elfogadást, ezekre vágyunk. De az, hogy az igazság is ott legyen mellette, azzal már komoly problémáink vannak, és nehéz belátni, nehéz megérteni, hogy miért ilyen az Isten szeretete velünk, vagy még meg is érthetjük, még be is láthatjuk, hogy tényleg a bűnnek akar korlátot szabni, és a mi örök életünknek a perspektívájából nézi az Isten az életünket, és a legjobb jót akarja tenni velünk, de én azt a következtetést vontam le, hogy ahhoz, hogy ezt gyakoroljuk, hogy ezt elfogadjuk, hogy így tekintsünk a szeretetre, erre csak az az ember képes, aki vágyik az Isten jelenlétére, aki meg akar térni az Istenhez, vagy aki megtért az Istenhez. Mert akiknél ez hiányzik, azoknál törvényszerű, hogy nem ebbe az irányba fog menni, mert hadd kérdezzem meg, amit már kérdeztem, de megint ide kívánkozik, hogy ki az, aki szereti, ha feddik? Ki az, aki szereti, ha szigorúak vele, ha dorgálják, ha fenyítéket használ? Hát Természetszerűleg vágyunk erre? Nem vágyunk erre. Akkor hogy lesz mégis az, hogy ezt belátjuk, és eljutunk oda, hogy mégis elfogadjuk az Istentől az ő meleg, korlátozó szeretetét. Csak úgy, ha megtérünk, erre utal az igének a második fele. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. De hogyan leszel képes elfogadni ezt a szeretetet? Légy buzgóságos azért, és térj meg. És ha már valaki ezen az úton van, ha valaki már a megtérés útján van, ha valaki meg akarja ismerni az Istent, ha valaki vágyik az Isten jelenlétére, akkor előbb-utóbb összeérnek ezek a gondolatok, akkor meg fogja érteni, hogy az Isten azért szeret így, mert nekem ez a legjobb. Mert nekem ez a legjobb. És el lehet odáig jutni, és ezt biztatásként mondom, hogy el lehet oda jutni, hogy kérjük az Istentől, hogy vágyjunk arra, hogy az Isten fenyítsen meg minket. Ez egy óriási, hát ezért a megtérés ugye az a metanója, az a gondolkodásmódnak a megváltozása, de el lehet ide jutni, van rá példa, és szeretnék itt Jeremiás prófétára hivatkozni, aki egy mérhetetlenül érzékeny lélek volt. És tudjuk azt, hogy az érzékeny lelkű emberek nagyon nehezen viselik a feddést. Sokkal nehezebben viselik, mint a kemény emberek, mert egyből valami személyes támadást látnak bennük, vagy egyből a személyüket érintő támadásnak vélik még a legjobb indulatú feddést is, és ilyen érzékeny lelkületű ember volt Jeremiás próféta is. És ő mégis eljutott oda, hogy vágyott az Isten feddésére. Vágyott arra, hogy az Isten dorgálja őt meg, mert belátta, hogy ez neki lesz a legjobb, és ez az ő érdekében történik. És a Jeremiás könyve 10. fejezetének a 24. versében a következő gyönyörű vallomást teszi Jeremiás, és én azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan mérőfoka a hívő életnek, ahol lemérhetjük, hogy mennyire állunk közel az Istenhez, mennyire haladtunk előre a megtérésünkben, a megszentelődésünkben, mert azt a vallomást teszi itt Jeremiás próféta, amit tényleg csak egy igazán Istenhez vágyó ember tud tenni. Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel. Nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Fenyíts meg engem, Uram, kéri az Istent. Kéri az Istent, hogy fenyíts meg engem, Uram, de hozzáteszi, hogy de csak annyit szabj rám, amennyit látod, hogy el tudok hordozni. Annál többet ne, mert akkor összeomlok. Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Hát az Isten így fed bennünket. És bátorítson minket az a tudat, hogy amikor fenyítés, dorgálás alatt vagyunk, akár közvetlenül az Istentől az igén keresztül, vagy a lelkiismeretünkön keresztül, akár egy másik ember által felhívja az Isten a figyelmünket arra, hogy milyen irányban haladjunk tovább, az két dolgot mindig jelent, és mind a kettő örömhír, meg kell, hogy legyen. Az egyik, hogy az Isten szeret bennünket. Mert ezt a kijelentést teszi. Akiket én szeretek, azokat fenyítem meg. Azokat dorgálom meg. Tehát mindig biztosak lehetünk, hogy ez nem az érdekünket sérti, hanem az érdekünkben van. A másik dolog meg, amiben biztosak lehetünk olyankor, hogy megtérésre van szükségünk. És ez is örömhír, mert ha nem tudnánk, akkor vakon rohannánk a végzetünk felé. Mind a kettő egy csodálatos örömhír, és én kívánom azt tényleg szívem mélyéből mindannyiunknak, hogy értsük ezt meg, gondoljuk ezeket meg, és jussunk el az Istennel való kapcsolatban arra a bizalomra, hogy merjük tőle kérni, annak reményében és annak biztos tudatában, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten mindennél jobban szeret minket. Amen.